Ebből az alkalomból a következő percekben Rózsa Katalin összeállítását hallhatják.
1921. november 27-én született Pilinszky János. Jelenics István piarista szerzetes, tanár, teológus, író, beszélgetőtársa Rózsa Katalin.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Jelenics István, piarista szerzetest, tanárt, teológus, írót.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és önt nagyon nagy szeretettel örömmel hallgatom a kérdéseit.
A beszélgetésben felidézzük Pilinszky János életművét. Mit tudhatunk meg szüleiről? Édesanyja családja különösen fontos szerepet játszott az életében, én a nagynénikre gondolok.
Igen, az édesapja egy kicsit magányos férfi volt, talán valamikor katonatiszt is, aztán úgy elfásult egy kicsit a későbbi éveiben, és a felesége pedig egy délvidékről Pestre került család sarja, nőtestvérei voltak valóban többen, és azután ezek közül körülvették a fiatal Pilinszkynek a életét. Később is ilyen nagynénikék a családban nagyon fontos szerepet töltöttek be. Ezek közül az édesanyjához egészen megható, megrendítő szálak fűzték, és ez a költészetében is mély nyomot hagyott. Nem így sok verset, de néhány nagyon emlékezetes és fontos verse fordul az édesanyjához. Aztán a nagynénikkel való kapcsolat is. Egyikük apáca közösséghez csatlakozott, és azután Budapesten egy olyan háznak a lelki irányítója lett, amelyikben prostituált, meg büntetett előéltű lányokat gyűjtöttek össze, hogy valahogy megmentsék őket az élet számára. Egy régi kastélyban rendezték be ezt a Károlyi családnak a kastélyában, vadászkastélyában ezt a házat, és Pilinszky gyerekkorában itt nyaranként heteket töltött a nagynénikéinél, és ezek között a különös 16-24-26 éves lányok között, akik úgy dédelgették őt, valami módon ő pedig ezeknek a csodálatos, mély, töredezett életét figyelte, és ennek az emlékét őrizte magában. Akkor találkozott velük, amikor még az emberi élet körülményeiről semmi fogalma nem volt, de valami titokzatos ráérzéssel ezeknek kicsit az anyai szeretetet is próbálgatták, mikor őt dédelgették, meg a szerelem emlékét is őrizték magukban, meg a szabadságét. Valami meghökkentő módon ezeknek az alakja végig kísérte Pilinszky életét. Mindig életében különös érzékkel viseltetett a kicsit sérült emberek iránt, azoknak a élettragédiája, döbbenetes, nagy belső figyelemmel, megilletődéssel töltötte őt el.
Említette, hogy édesapját elég korán elveszítette, az édesanyja halála és a tenger motívum.
Igen, az édesapját is. Az édesapjához is egy-egy gesztus megjelenik a költészetében is. Édesanyjára többször fordult a figyelme, vagy az emlékezete. Nagyon különös módon emlékezik meg róla. Hát például éppen a halálával kapcsolatban egy szokatlanul szép vers, az a cím, hogy A tenger. A tenger, mondtad haldokolva, s azóta ez az egy szavad jelenti számomra a tengert, s azt is talán, hogy te ki vagy, s azt is talán, ki vagyok én, hullámvölgyek, hullámhegyek, agóniád akár a tenger, megszabadít és betemet. Anya, anya, hétköznapok, halálot hallom, hívlak én, irtóztató hétköznapok, szegény, 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 szegény. Ugye az a csodálatos ebben a versben, hogy egyszerűen megjelenik ez a tenger. Nem tudjuk, hogy a költőnek az édesanyja csak ugyan járt a tengeren. látott-e egyáltalán tengert, vagy csak az álmaiban találkozott a tengerrel. Minden esetre haldokolva nem egy mondatot mond, amelyikben a tenger szerepel, hanem ezt a szót ejti ki, minthogyha ez látomásként megjelenik előtte, és akkor ezt most néven nevezi, amelyik fogadja őt a földi élet után. A tenger, mondtad, haldokolva. És azóta ez az egy szavad jelenti számomra a tengert. És azt is talán, hogy te ki vagy. A mérhetetlenséggel, a határtalansággal méri annak az életét, aki az ő anyja, aki az ő édesanyja volt. Azt is kimeri mondani, és azt is talán ki vagyok én. Egy olyan fiatal ember vagyok, akinek az édesanyja ezzel a szóval a szájában halt meg, hogy a tenger. És nem csak az emlékét viszem ennek, hanem ennek a életformának, vagy ennek a élethelyzetnek a közegében zajlott az ifjúságom, és ez nevelt engem valami sajátos magányra, mindenséggel való meghitt vagy bizalmas ámuló kapcsolatra, és így tovább. Hullámvölgyek, hullámhegyek, agóniád akár a tenger megszabadít és betemet. Mitől szabadít meg? A hétköznapiságtól, meg egy csomó olyan emberi dologtól, amiben szívesen belefeledkezik egyébként az ember. Megszabadít és betemet. És akkor anya, hétköznapok. És most már nem a tenger, hanem a anya hétköznapjai. Mikor ő az édesanyjára visszagondol, akkor mosás közben látja, mosogatás közben látja, munka közben, ámulatban, fáradtságban, és a halálot hallom, hívlak én. Ezek a gyönyörű alliterációk, halálod hallom, hívlak én. Mint hogyha ezzel a tenger monoton hullámzásával hullámoznának együtt a szavak, amelyeknek a segítségével a halott anyját megidézi, vagy megszólítja. Akkor azt mondja, hogy írtóztató hétköznapok, szegény, 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 szegény. Teljesen érett Pilinszky vers. Ilyet nem nagyon írtak Pilinszky előtt a magyar lírában.
Nagyon nehéz most a beszélgetést folytatni, de engem érdekel, hogy piarista gimnáziumba került Pilinszky János, és ez a 8 év milyen hatással volt rá? Hogyan érezte magát? Szellemi otthonra talált-e?
Nagyon érdekes, Pilinszkynek vannak megjegyzései későbbi írásaiban, hogy a piarista gimnáziumban először is elveszettnek érezte magát, mert belekerült egy nagy tömeg kölyök zsivajába, és egy nagy intézménynek a rendjébe, meg a fegyelmébe, ahol ilyen kamaszfiúk voltak, meg keménység, meg órák, meg fegyelem, meg minden, és ebben elveszett. Tehát egy nagyon rideg és nagyon idegen világnak tűnt fel előtte ez az egész iskola. És az órákra is érdekes, hogy erről is emlékezik, hogy a magyar órák, ahogy Arany Jánosról elkezdtek, erről-arról elkezdtek beszélni, az őt nem az irodalom ihletéhez segítette közel, hanem egy ilyen fegyelmezett gondolkodásnak a tébolyájába vezette inkább be. Az az érdekes dolog volt, hogy Pilinszkynek volt egy nővére, aki néhány évvel volt idősebb nála, és ez a nővér, ez kérem szépen eljárt teniszezni. Nem tudták másra rábízni, nem volt mellette ilyen nevelőnő, vagy valaki
rábízná,
gardedám. Hát a kis Pilinszkyt, az öccsét bízták meg azzal, hogy menjen és legyen kísérője és őrzője a nővérkének. És akkor ő labdaszedőként a teniszezőket segítette, és azok pedig megszerették a nővére körül egy lábatlankodó kölyköt, és észrevették, hogy ez a kölyök, ez nem csak labdákat tud szedni, hanem esetleg a társaságba is bekapcsolódik, és így tovább. A Pilinszky az piarista iskolában rátalált lassanként azokra a fiúkra, akiket teniszpályáról ismert, és akik már magasabb osztályokban jártak, és nem ilyen eltévedt szereplői voltak az iskolai életnek, hanem például irodalmi szakkört, akkoriban önképzőkörként emlegették ezt, önképzőkörben fontos szerepet játszottak, és a kis Pilinszkyt már akkor is, régen az volt a szokás a piaristáknál máshol is, ugye 8 osztályos gimnázium volt, hogy a ötödik osztálytól kezdve lehetett valaki az önképzőkör tagja. Hát őt már elsős vagy másodikos korában meghívták, hogy jöjjön el az önképzőkörbe. És az önképzőkörben nem tanárok beszéltek, hanem a diákok, éppen a tanárok által nagyon jól nevelt, meg tanított, oktatott diákok, és ezek az élő irodalomról beszéltek, és nem a régi irodalom történetről, nem órákat tartottak, hanem az irodalmi viták világába vezették be egymást az előadásaikkal. Itt Pilinszky egyszer csak elámult, és megkapaszkodott, és lélegzethez jutott. Itt Ady Endrőről volt szó, meg nem tudom, az élő költészetről, hát Ady már akkor nem él, de mégis friss, megújuló líráról, és egy másfajta megközelítésben, nem a tanóráknak a hivatalos rendjében, ahol feleltetés követte a magyarázatot, és így tovább, hanem a költészetre nyíló fiatal emberek ámulatának a világában, Szerbanttal, meg nem tudom, nemrég ott voltak ebben a szakkörben. Ezek között ő hamar megmutatta azt, hogy kis gyerek létére hozzá tud szólni ezekhez a dolgokhoz. Részt vett olyan szereplésekben, ahol előadtak valamit, és akkor ő ilyen gyerekszereplőt játszott, és így tovább. Úgyhogy hamarosan tevékeny részese lett a pesti iskola diákságának. Ezt meg nagyon megszerette.
További tanulmányairól mit tudhatunk gimnázium befejezése után?
Még akkor érettségizett, amikor már elvitték a osztálytársait is hamarosan a háborúba katonának, de ő beiratkozott még az egyetemre utána, mint egyetemi hallgatót hívták be katonának, mikor a front közeledett, és már nem a frontra vitték, hanem egy visszavonuló csapattestnek a tagjaként katonáskodott, és akkor kellett ugye részt vennie ebben a hátráló mozgásban, amelyik nem csak Magyarország nyugati határáig, hanem Németországig vezetett. A visszavonulás, ez a összeomló világgal való találkozást jelentette számára. Tehát addig is átélt bombatámadásokat, meg ilyesféléket, de itt látta azt, hogy az egész világ hogyan csuklik össze a háborúban, az utak megtelnek nem csak visszavonuló csapatokkal, hanem menekülőkkel. Valami teljes katasztrófa légköre vagy hangulata alakul ki. A világ összeomlása, annak a tanúja vagy a részese lett. Később mondta azt, hogy le is írta ezt, hogy ugye egy csomó könyvet vitt magával, hogy üres perceiben olvasni tudjon. Ezek a könyvek érvényüket vesztették, és kihaigálta őket. Ahol vitték őket, csak a Bibliát tartotta meg, mert az érvényes maradt. Kinn élt át a világháború végét, ahol a szomszédban nyitottak meg egy haláltábort, amelyből a meg nem ölt zsidók szétszivárogtak, szétoszoltak. Őket magukat meg valahogyan amerikai hadsereg nem tudta kezelni, mert ők úgy tudták, hogy Magyarországon nincsenek is háborúban, akkor nem mint legyőzött ellenséget kezelték őket, de hogy nem volt hova menniük, ennivalójuk nem volt. És ezt az összeomlott világot, tulajdonképpen ezt idézte fel a költeményeiben. Nagyon érdekes ez, hogy nem ottan rögtön születtek meg ezek a versek, hanem ott a benyomások vették körül, és zuhantak rá, és lassanként, mikor már hazajött, akkor fogalmazottak ezek, alakultak, ihlettek ezek verseket, de ezek aztán olyan versek voltak, amik nem csak Magyarország összeomlásáról szóltak, hanem a világéről. Ezért lett az, hogy a költészete más volt, mint a többi magyar. A magyar költészetre általában jellemző, hogy egy nagyon különleges sorsú nemzet a magyar, és a magyar költők tele vannak a mi nemzeti sorsunk emlékeivel, meg sajátságaival, és ezért nagyon nehéz őket lefordítani idegen nyelvre, vagy ha lefordítják őket nagyon jó, akkor is az idegen ember akár Ady versével, akár Arany Jánosével, akár Petőfiével mérhetetlen jegyzetek során ismerkedhetik meg, hogy miért fontos ez, meg az, meg amaz, ennek, meg annak.
És sok lábjegyzetet kellett.
Igen, sok minden félre kell hárítani, vagy ismeretlenséget fel kell oldani ahhoz, hogy az ő számukra egy Arany János vers mondjuk megérthetővé váljék. Pilinszkyt viszont le lehetett fordítani úgy franciára, hogy egy szót se kellett magyarázni benne, hanem ugyanazt érték át a franciák is, amit ő átélt. Ez óriási, szokatlan egyetemességet adott a költészetének. Én egyszer diákokkal kirándultam Lengyelországban, és ott a északi tengerparton sétáltunk, franciákkal találkoztunk. Amikor meghallották, hogy mi magyarok vagyunk, akkor elkezdték mondani, hogy Pilinszky, Pilinszky. Az én diákjaim nem is nagyon ismerték Pilinszkyt, mert az iskolában akkor még nem nagyon tanítottuk, hát én ismertem személyesen is, és akkor tudtam egy kicsit franciául, elbeszélgettünk velük, és csodálatos volt, ők szinte hamarabb megszerették Pilinszkyt, mint idehaza a magyarok. Mert ez az idegenből való költő számukra érthetetlen módon beszélt, hanem arról beszélt, amit ők is átéltek, és szinte elementális a verővel idézte fel azokat a tapasztalatokat, amelyeket ők átéltek, mint a saját költőik.
1946-ban jelent meg az első kötete Trapéz és korlát címmel.
Igen, hát ez a trapéz és korlát, ez a cirkusznak a mutatványos eszközeire utal, vers mutatványoknak szánta ezeket a verseket. Amikor visszatért a katonáskodásból, akkor nem iratkozott be újra az egyetemre, hanem keresett valamilyen munkát, elég nehezen talált, és mindenféle kiszolgáltatott helyzetbe került. Korrektúrát végzett például a lapoknál, nagyon fegyelmezetten kiadóhivatalban végzett korrektúrát. Később azt mondta, hogy halálfélelemben korrigált, mert tényleg ilyen párt, nem tudom én, kiadványokat is adtak ki, amikben, hogyha benne fejlesztett volna hibát, akkor esetleg azt hitték volna, hogy szándékosan akarta kigúnyolni, vagy bosszantani az olvasókat. Ettől félt. Én beszéltem a régi nyomdásztársaival is, hogy megcsodálták, hogy hallatlan pontossággal, szinte mondom halálfélelemben és éjszaka, és nem tudom hogyan, de elvégezte ezeket a korrekturákat, és teljesen pontosan is mindent megcsinált. Ez kikészítette őt. A
Sztálinról is írt könyveket kellett neki korrigálnia, igaz?
Igen.
Korrekturát
igen.
Végezni rajtuk.
Igen.
A pártkiadványok persze. Abban az időben.
Igen. Akkor került aztán oda egy kicsit a barátainak a segítségével is az Új Emberhez. Megvolt már ez a katolikus heti lap, és annak egyelőre nem a szerkesztőségébe vették föl, hanem a szerkesztőségnek a kiszolgáló részébe, hogy ő itt a postára feladni való kötegeket, inasfélét szerepet töltött be, mert valahogy úgy ítélték a megjelent verséből, hogy ezek nagyon remekek, de nem az Új Emberről valók, mert érthetetlenek, és nem az Új Ember közönségének a számára elérhetők. És akkor történt az, hogy a főszerkesztő megkönnyörült rajta, vagy segíteni igyekezett rajta, és hogy a kollégák számára írjon egy-egy ismertetést egy-egy új megjelenő könyvről, vagy egy kiállításról, amit megnéz. Észrevette, hogy ezek egész olvashatók, nem olyanok, mint a költeményei, hanem a közember számára is érdekesek. Áttették a szerkesztőségbe apró, különböző jellegű cikkeket, színeseket írt az Új Emberbe, annyira, hogy minden második héten meg kell írnia, és ezért kapott aztán rendszeresen fizetést, mindvégig haláláig az Új Ember szerkesztőségének a tagja lett. Ott talált védelemre, meg otthonra, meg megbecsülésre is. Ezekről a kis írásokról is kiderült. Részben az Új Ember közönsége egyszer csak megsokasodott, mert olyanok is, akiket a lapnak a katolikus karaktere nem feltétlenül érdekelt, vagy valami. Ezek a nagyon mély, egyetemesen emberi, apró cseprő írások, ezek roppant vonzottak. Sokan megvették, előfizetőkké lettek azért csak, hogy Pilinszkyt olvassák. Valahogy így lett egy picit nyugodtabbá az élete, és ott aztán eljutottak oda, hogy mikor a laphoz jöttek fiatal költők, meg íróemberek, köszönülték a torkukat, akkor a Pilinszkyt kérték meg, hogy ezeket vizsgáztassa, vagy egy kicsit foglalkozzék velük, mit lehet kezdeni velük, jók-e a újságíró közösségbe. Vasadi Pétert például az ő segítségével, vagy az ő irányításával vették föl, aztán később a lapnak holtáig munkatársa lett. Érdekes helyet töltött ott be, és egy bizonyos biztonságba mégis rendszeres fizetéshez jutott. Az első kötetét viszont még a barátainak a pénzéből fedezték annak a kiadását, mert akkor voltak még, nem államosították az egész szellemi életet abban az időben, 46-ban jelent ez meg, akkor lehetett díjat nyerni. Most hirtelen nem is tudom, milyen díjat nyert, de maga biztos tudja.
Baumgarten.
Baumgarten díjat. Az volt az utolsó Baumgarten díj, amit még kiosztottak. 14 vagy 15, nincs benne 20 vers, tehát 16 vers van talán ebben.
Ilyen kis vékonyka kötet.
Egész vékony kötet. Azt összeszedték, úgy olyan is volt, ami neki sem volt meg, hanem egy barátjának lemásolva meg volt, és akkor beletették, hogy mégis kötetként megjelenhessen. Hát ez a kötet, ez most már irodalomtörténeti ritkaság, nagyon sok pénzért árulják a szakemberek, ha valahol még előfordul egyáltalán. Ezek tökéletes versek. Ez az érdekes, hogyha az ember megnézi a József Attila összes verseit, akkor lehet látni, hogy hát az első versei is érdekesek persze, de csak azért, mert nagy költő lett belőle. Ha olyan maradt volna, mint amilyenek azok, akkor nem tartanánk számon József Attilát. Szinte azt lehet mondani, hogy a kötetének a egyharmadában a torkát köszörüli. Lehet látni rajta, hogy most egy kicsit a Kassák hangját utánozza, most egy kicsit a Babicsét, most egy kicsit Kosztolányét, célba vesz ilyen
nyugatosokat főleg,
akiket,
igen.
Igen, akiket utánozni igyekszik, és közben a saját hangját is megleli lassanként. Pilinszky akkor, amikor megszólalt ezekben a versekben, már teljesen érett költőként szólal meg, és ezeket a legkorábbi, legelső verseit is véglegesnek érezzük, vagy nem a kezdőköltő, ígéretes, de mégis csenevész alkotásaiként tartjuk számon.
Picikét a prózájára visszatérve, valóban elsősorban költőként emlegetjük, holott nagyon fontos a prózája. Én csak egy mondat erejéig térnék erre vissza, Gyurkovics Tibor mennyei publicisztikának nevezte írásait, és hogy az atya is emlegette, az Új Ember folyóiratban egyre több olvasója akadt ezeknek a prózai írásoknak. Tartozott-e Pilinszky János valamilyen irodalmi társasághoz? Én úgy tudom, hogy amíg meg nem szüntették, addig az Újhold köreihez tartozott. Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, jól tudom?
Persze, hát ezek, igen, hát ezek ilyen próbálkozások voltak, amelyek már a diktatúrában még éppen megszületni meg tudtak, de tovább élni nem azért szüntek meg, mert kifogyott a puskaporuk, hanem azért, mert a lég lett olyanná, hogy ebben egy ilyen polgári vagy nem marxista jellegű vállalkozás nem élhetett meg. Az Új Embernek az adott bizonyos kivételességet, hogy egyházi volt, és az egyház ellen mégsem tudtak úgy föllépni, mint egy ilyen saját talpuk alatt önálló, szervezkedésbe fogó fiatal költőcsoport ellen. Az Új Embernek azzal együtt, hogy az egyházat is elég mostohán kezelték, de mégis volt egy pici renoméja, hogy valamit hagyjunk meg, és akkor ott Pilinszky megkapaszkodhatott. Ezekhez is tartozott, vagy hát ezekben nyilván otthon érezte magát, és nem az Új Ember szerkesztőségével kávézott együtt, vagy valami azokkal is, mert azokat is megszerette, de a magához hasonló fiatal költőkkel, hát a Újhold körében találkozott inkább.
Eljutott a Római Magyar Művészeti Akadémia keresztül Rómába is.
Az még akkor volt, amikor voltak ilyen nyugattal kapcsolatos kapcsolataink, kevésbé alakult ki ez a kemény marxista diktatúra a szellemi életünkben.
Milyen hatással volt rá ez az utazás, illetve a kintartózkodás, hiszen ez egy ösztöndíj volt?
Igen, persze, hát óriási volt, számára sokat jelentett. Most nem háborús körülmények között, hanem valakinek a vendégségében kint lehetett, és akkor ottan álmélkodhatott. Biztos, hogy sokat jelentett neki, szorongva tért haza, akkor is, amikor hozott könyveket magával, és akkor félt, hogy a határon emiatt őt leordják, majd elveszik tőle, meg nem tudom, minden. Nagyon érdekes volt ez a kint lét, és az ittontól való függés, meg anyagilag is, hogy most hogy is lesz, mi történik közben idehaza. Ennek a emlékeit ott érezzük a írásaiban is. Mindenképpen nagyon fontos volt számára, hogy ezzel a nyugati irodalommal személyesen is találkozott. Nyelveket is tanult, olasz szakos is volt, tudott elég jól olaszul, franciául is tudogatott, németül is. Ezekkel ott találkozott kin költőkkel, és ez sokat jelentett számára. Ezek lették a világban ismerté, mert megismerkedtek vele, és a magyar költők, vagy a magyar költészetből leginkább őt látták olyannak, aki a századnak ezt a potrányát, ugye a háborút, vagy annak a emlékeit olyan különös módon néhány versében megverselte, akik a legnagyobb angol vagy német költőkkel lehet csak egy lapon említeni. ők tették Európa szerte ismerté a verseit, és vitték szét még mielőtt idehaza azt a megbecsülést a itthoni közönségből kivívta volna magának.
Kevesen tudják, hogy Pilinszky János sajátos drámákat is írt. Ezek színpadra kerültek valaha?
Igen. Igen, már akkor is voltak, akik megrendezték ezeket. Hát olyan kivételes dolgok voltak ezek, tehát ilyen formabontó játékok. Nem is nagyon lehet a régi színházhoz mérni őket.
Ilyen iskola dráma-szerű
olyan is volt bennük, de azért tehát az iskola drámaság az inkább csak egy ilyen álruha, amiben aztán hát ilyen különleges figurák szólalnak meg, szerepelnek. Kicsit mind máig titokzatos ez, és hogy is lehet színpadra hozni. A nyugati színháznak a formai törekvéseivel is találkozott, és azok bátorították erre, hogy monológokat állítson a színpadra. A mi régi színpadról alkotott képünkkel nehezen hozható össze. A lírában nem azt mondom, hogy kevésbé volt újító, mert ott is sokat újított, de a magyar közönség jobban hozzá volt szokva ahhoz, hogy újításokkal találkozik, mint a színpadon. Így ezekkel a játékokkal a magyar színház kevesebbet tudott kezdeni. Kicsit még most is ott tartunk, hogy inkább ilyen kísérletképpen állítják színpadra egyik másik művét. Különösen figyelünk rájuk akkor, amikor a könyvekben elővesszük ezeket. Ez is része ennek a sajátos életműnek.
Kedves atya, hogyan ismerkedett meg Pilinszky Jánossal? Nagyon érdekli bizonyára a hallgatókat is a barátságuk.
Iskolában nem találkoztunk, én ugyanabban az iskolában jártam, amiben ő. Több mint 10 év különbség van köztünk, és így nem találkozhattunk már az iskolában. Aztán piarista lettem, és részben az Új Emberben én is közöltem írásokat, amikre ő felfigyelt, és érdeklődéssel olvasta. Tudta, hogy vagyok, vagy hogy egyetemre járok, vagy ilyesféle írásaim megjelennek. Az történt, hogy én fiatal piarista tanárként Kecskemétre kerültem, és ott egyik diákunk országos középiskolai pályázaton Pilinszkyről akart írni valamit. Mondtam neki, hogy egykori osztályfőnöke ott van Kecskeméten az öreg nyugalmazott tanárok között, keresse föl és beszélgessen vele. Meg is tette, és érdekes, apró cseprő, de néhány bekezdésben ezeknek a beszélgetéseknek a fiatal Pilinszkyről szóló adatait beleírta a dolgozatában. A dolgozatot elküldtem Pilinszkynek is, és ő pedig csodálkozott, hogy honnan tudja ez a gyerek, amit őről a diákkoráról írt. És ezt kérdezte tőlem, mondtam, hogy hát itt él az osztályfőnököd, és elvittem hozzá. Ó, hát azt se gondoltam, hogy az osztályfőnököm ezeket tudja rólam, vagy emlékezik rám. Először így találkoztunk ennek a dolgozatnak a ügyén, vagy hát alkalmából, akkor megkerestem a Új Ember szerkesztőségében, eljutottam hozzá, és egy levelet váltottunk, és utána Csanád Béla papköltő Szegeden élt a szeminárium vezetőségében, és oda meghívott őt is, meg engem is valamilyen alkalommal, színpadi előadásokat is szoktak tartani.
Ezek a szabadtéri játékokat,
és azokat is megnéztük, meg a kispapokkal is. Hát az irodalomról beszélgettünk, kereszténység, papi élet, és az irodalom kapcsolatáról. Akkor találkoztunk először. Mondtam neki, hogy én is ugyanabban az iskolában jártam, amiben ő. Azt mondja, hát azt tudtam eddig is, hogy piarista vagy. Tehát piarista diák is voltál, azt nem tudtam. És hát akkor tegeződjünk, mert hát úgy illik. Úgyhogy attól kezdve aztán ilyen barátságába fogadott, és később is sokszor találkoztunk. Annyira is megtisztelt, hogy felhívott engem, amikor egy versével elkészült, és akkor beolvasta a telefonba. De ezek eléggé megpróbáltatást is jelentettek, mert néha éjfél után 3 órakor csöngetett, és hívott föl, és olvasott föl valamit. És akkor mondtam neki, hogy nézd, hát én holnap 5 órát tartok az iskolába, vagy 4-et, és nagyon nehéz nekem éjszaka 3 órakor fölkelni. Úgyhogy nagyon köszönöm, de hát inkább hív föl olyan időben, amikor könnyebben el tudjuk érni egymást. És akkor attól kezdve aztán nem hívott föl ilyen versügyekben, mert ő olyan ember volt, hogy tényleg kívül lépett valahogy az időnek a határain, mint hogy ilyen magányos, nagyon későn nősült meg, szinte a halál közelében már magányban élt, teljesen kiszolgáltatottan az ihletének, meg a rátörő gondolatoknak. Hogyha megszeretett egy hanglemezt, akkor egymás után újra fölrakta, addig, hogy rongyá hallgatta. És ott ült mellette, és hallgatta újra meg újra. Valahogy így volt egy verssel is, nem tudta elfogadni, vagy nem tud alkalmazkodni egy másik emberhez, akinek egy munkaköre a életét beszabályozza. És
egy ilyen időtlenségben élt nyilván.
Igen, igen. Hát ilyesféle módon kapcsolódtunk egymáshoz. És hát aztán persze én is eskedtem, mikor később megnősült, meg én is temettem aztán, mikor meghalt.
Hogyan lehetne summázni Pilinszky János költészetét, örökségét?
Hát így, amit próbáltam is mondani, hogy a magyar költészetben valami olyan új hangot ütött meg, ami teljesen sajátos. És ezt már akkor, amikor fiatal költőként megszólalt, nem köszörülte a torkát, hanem megütött visszavonhatatlan egy hangot, ami az övé. Ehhez kapcsolódnak ezek a háborús témák, kapcsolódnak a modern kornak olyan megrázó, magányra utaló tapasztalatai, amelyeket először ő tett szóvá a magyar lírában, egyetemes érvénnyel. Maga ez szokatlan, hogy a világirodalom szinte hamarabb rezonált a költészetében, mint a magyar olvasó közönség. Magyarországon már akkor egy ilyen egyházi körökben megszólaló költőt úgy könyveltek el. Ugye az első kötete megjelent 46-ban, és az utóbbi pedig 56 után jelent meg, tehát több mint 10 év után, 56 után azért, mert a 56-ot követő némaságot akarták feloldani azzal, hogy egy Pilinszky kötetet kiadtak. Egy engedményt akartak tenni a forradalom után, hogy most olyanokat, akik a forradalomban szerepeltek, olyanokat nem jutottak szóhoz, de Pilinszkyt mind ilyen szövegen kívül itt, aki nem része a magyar küzdelmeknek annyira, mint a többiek, azt most akkor megszólaltatják, és akkor megszólalt, és meglepő volt, megjelent a harmadnapon kötete, 2-3 nap alatt elfogyott. Nem lehetett kapni már, 1000 forintért adták a Bocska piacon a példányokat, mert egyébként 20-30 forint volt a ára, de így fölment ilyen hirtelen és váratlan erőként jelent meg. Érdemes volna a költészetéből, tehát szokatlan, és nincs, aki ezt folytatta volna. Nem lett úgy részévé a magyar költészetnek, hogy egy irányt megnyitott volna, hanem egy kicsit ilyen lenyűgöző magányosságban emelkedik ez a szűkszavú és nagyon sajátos költészet. Egy későbbi versét olvasnám el, búcsúzóul, amit a kommunista időkben írt már, tehát nem közvetlen háborút követő, hanem a diktatúra éveiben. 1971. októberében jelent meg ez a verse. Intelem. Ez egy sajátos arszpoétika jellegű írás, amikor a költői mesterség értelmével foglalkozik a költő. Itt egy isteni üzenetet kap valamiképpen, hozzáintézett intelem a vers. Ne a lélegzetvételt, a zihálást, ne a nászasztalt, a lehulló maradékot, hideget, árnyakat, ne a mozdulatot, a kapkodást, a kampó csöndjét, azt jegyezd. Arra figyelj, amire városod, az örök város máig is figyel, tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Akkor talán még napjaidban hírulathatod azt, miről hírt adnod itt egyedül érdemes. Írnok, akkor talán nem jártál itt hiába. Hallatlan érdekes ez. Egyszer valaki szavoló művész előadásában hallottam, ő így szavalt, hogy ne a lélegzetvételt, az ihálást, ne a nászasztalt, a lehulló maradékot, hideget, árnyakat, ne a mozdulatot, a kapkodást, a a kampó csöndjét azt jegyez. Hát utána szóltam is neki, hogy itt a ne rögtön ellentétben van azzal, amit kell. Ne a, kimaradnak a kötőszavak, úgy kéne áthidalni, hogy ne a lélegzetvételt, hanem az ihálást. Ne a nászasztalt, hanem a lehulló maradékot, hideget, árnyakat. Ne a mozdulatot, hanem a kapkodást. Ugye a többi költő a lélegzetvételt jelzi, ünnepli, a nászasztalt magasztalja, a mozdulatot dicsőíti meg. És Pilinszky meg úgy érzi, hogy egy mennyei szózat valamiképpen arra tanítja őt, hogy ne a lélegzetvételt énekelje meg, hanem a zihálást. Ne a nászasztalt, hanem a lehulló maradékot, hideget, árnyakat. Ne a mozdulatot, hanem a kapkodást. De ki hagyja ezt a hanemet? És ettől ez csodálatos a vers. De meg kell figyelni, hogy aki előadja, az értse is, és úgy hangsúlyozza, vagy úgy mondja el, ahogy ne ölje meg. A kampó csöndjét azt jegyez. A csöndet. Hogy lehet jegyezni a csöndet? Hát így valahogy így lehet jegyezni a csöndet, hogy kitapogatjuk a helyét a hangnak. Arra figyelj, amire városod, az örök város máig is figyel, tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Ezek nem zajonganak, figyelnek, a hallgatásra, a csöndre figyelnek, nem a nagy handabandázó dicsőségeket hirdető szavakra. Akkor talán még napjaidban hírülathatod azt, miről hírt adnod itt egyedül érdemes. Mi ez az itt? Nem Magyarország, ebben a világban, ebben a különös világban. A pusztulásról érdemes hírt adni, nem a diadalokról, mert a diadalok hamar és látványos a pusztuláshoz vezetnek, hanem valami más titokzatos dolog, mégis olyan, hogy hírt kell adni róla. Írnok, akkor talán nem jártál itt hiába. És ez olyan érdekes, hogy nincsenek nagy képek, meg nem tudom micsodák, nem magyarázkodás van, de például ez a talán, hogy megjelenik akkor, talán, még napjaidban hírulathatod azt, miről hírt adnod itt egyedül érdemes. Írnok, akkor talán nem jártál itt hiába. Egy arszpoétika. Ilyen költészet. Ez egy teljesen, a magyar költészetben szinte azt lehet mondani, hogy páratlan, inkább voltak, akik utána próbáltak követni, vagy valamit ebből átvettek és folytattak, de ez valami egészen szokatlan hang. Vagy itt másik verset még felolvasok, ennek a címe is szokatlan, hogy Egyenes labirintus. Hát a labirintus eszünk szerint minden csak nem egyenes. Egyenes labirintus, szinte fából vaskarik a maga cím. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyanfélék, hogy oltár, szentély, kézfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás? Visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. De mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Tudom is, meg nem is tudom. Azt tudom, úgy tudok, mint a többiek velük versenyre, de én valahogy, ha valamit tudok, hát ezt tudom. És ezt kitapogatom a szavakkal. Ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Hát valamilyen sajátos módon bánik térrel, minden a világra nyíló tapasztalatainkkal, szavakkal, emelkedő zuhanás, nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás. Ugye emelkedni erőtködve szoktunk, zuhanni meg egyenesen. És ez nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás. Úgy emelkedünk, hogy zuhanunk, mintha zuhannánk, hogy úgy zuhanunk, hogy emelkedünk. Visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe. Nem a megsemmisülésbe zuhanunk, hanem a fókusz lángoló közös fészkébe. Még nem tudom. Mégis. Nem az eszemmel tudom, hanem a idegrendszeremmel tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röplünk. Hát ez egy teljesen szokatlan költészet, és máig is olyan, aminek nincs folytatása. Egy kicsit egyedül áll, de a költészetünknek a halhatatlan darabjai vagy örökségéhez tartozik.
Kedves atya, hálásan köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a hallgatókkal, és segített abban, hogy a Mária Rádió méltóképpen emlékezhet Pilinszky Jánosra. Isten áldása kísérje útját, dicsetessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy ha tényleg kedvükre lehetett ez a néhány vers, amit megmutattam.
Jelenics István Pilinszkyről. Milyen ámuló szemmel nézett körül, milyen érzékeny és sebezhető vadként élt közöttünk. Botladozva, tétován és ugyanakkor könnyedén, váratlan biztossággal. Hogy értett ahhoz, hogy a nyomorúság limlom tájain megfigyelje és megünnepelje a teremtett lét rejtőzködő fönségét, a parányi jeladásokat, amelyek átvérzik a mindennapok szövetét, és a világban rólad tanúskodnak. A bárányra figyelt, tudta, hogy csak ő nyithatja meg a könyvet.
Szimatol, a csend törékeny és üres, a rét határokat keres. Az út lapulva elsiet, a rózsatő is ideges mosolyjal önmagába les. Készülődik a fájdalom, távoli kétes tájakon, készülődik a fájdalom.
Pilinszky Jánosra emlékeztünk. A műsort szerkesztette Rózsa Katalin. Közreműködött a Kosbor Trió.
Technikai munkatárs Patonai Zoltán volt.
Rózsa Katalin műsorát hallották Pilinszky János születésének 100. évfordulójára emlékezve. Tematikus napunk adása 22 órakor folytatódik.